Tak, köszönöm szépen. Szokatlan címet választottam az előadásnak, mert hogy onnan indulok, hogy mik is azok az egységek, amikkel dolgozunk, nem csak a könyvtárakban, hanem az együttműködés során is, milyen hálózatokban, és hogyan működünk együtt. És amikor készültem az előadásra, az a biztonság kedvéért megnéztem azt, hogy az interneten mit is találok, hogy mik azok az entitások valóban, és aztán nagyon érdekes volt, hogy a különféle nyelveken, meg a különféle népek egészen máshogy definiálják. Egy biztos, mindig úgy gondolják, hogy valamiféle önálló, lezárt egység, ami még úgy értelmezhető, hogy ő képes önállóan működni. A németek alaposan azt is gondolják hozzá, hogy az összes esemény, az összes kapcsolódás a dolognak az egész környezete hozzá tartozik, és ez nekem biztató, mert pont erről van szó, hogy mindaz, amit csinálunk, minél kisebb entitásokra, egységekre bontódjon le, de nem elfelejtve azt, hogy milyen fontos az, ahogyan a többi dologgal ez összefügg. És hát induljunk először is a könyvtárból, és induljunk először is a legfontosabb adatainktól, a gyűjteményünkből. És nézzük először, hogy milyen fizikai gyűjteményünk van. Nagyon sokféle, pláne az Országos Széchenyi Könyvtárnak a gyűjtőkör elég széles. És hogyha elkezdjük nézni azt, hogy milyen egységekre bontható az, amit őrzünk, akkor nagyon-nagyon tág köre van annak, hogy egy hagyatékot egységnek kezelünk-e, vagy a könyvnek, vagy a folyóiratnak a gerincét nézzük egy egységnek. Hihetetlen tág ez a dolog. De ez csak a fizikai része a történetnek, hiszen ha megnézzük azt, hogy szellemileg mik azok az egységek, amiben igazából gondolkozunk, tehát minek van jelentése, melyik gondolat, vagy esetleg milyen fajta mű az, amiről beszélünk, ez sokkal komplexebbé válik. És hogyha megnézzük azt, hogy a könyvtár ma már nem csak a fizikai állomány, hanem mindaz, amit gyűjtünk, meg mindaz, amiben részt veszünk, az már nem csak az, hogy publikáljuk a webben azt, amit alkotunk, hanem maga webből születő dolgok között bóklászunk. És hogyha a digitális részét nézzük meg ennek a történetnek, az a meglepő megfigyelés lehet, hogy ott már egészen más az egész paradigma. Hiszen nem arról van szó, hogy ahhoz, hogy sokan elérhessenek, valami több példányt kell előállítani, hanem egy egészen más megközelítés, a megosztás kérdése. Hogy az a meglévő példány, amit én őrzök, nagyon sokféle, akár mobil, akár stabil eszközökkel elérhetővé váljon. Tehát maga az, hogy példány, az egészen elveszti az értelmét, az eléréseknek a száma, vagy a megközelítési utaknak, és azoknak a szemantikus találatoknak a száma, ami oda vezet, amit mi egységnek kezelünk, az a kérdés a fontos. És itt a kihívás a mi könyvtárunk, a Nemzeti Könyvtár számára elsősorban az, hogy itt sokkal többféle objektumról beszélünk. Állandóan változó formátumokról, és nagyon-nagyon számos annak a terjedelme, hogy mi is az, amit annak tekintünk. Ide sorolódik a webarchívumtól, a honlapon keresztül, akár egy Excel file, vagy egy ilyenfajta prezentáció, amit most rögzítenek, és ez videóként, egységként, akár az egész prezentáció, a konferencia anyaga egy másik egység, vagy akár ebből egy gondolat, egy idézet. Nagyon sok fele húzhatjuk meg az entitásoknak a határát. És nekünk mégiscsak az a feladatunk, hogy ezt a dolgot a szellemi oldaláról közelítsük meg. Tehát nem a fizikai hordozó a lényeg, hanem a jelentés, a tartalom, és annak az elérhetősége, feldolgozhatósága. A kihívás egyik nagy része az, hogy az az adatnövekedés, amivel szembeállunk, az egyrészt strukturálatlan. Magától nincs benne rend. Nagyon sok előadást hallunk arról, hogy a mesterséges intelligencia miképpen próbál ebben valamiféle rendet teremteni, hogyan tanítjuk a gépeket arra, hogy az emberi logika alkalmazása valamiféleképpen mégis szemantikát, tehát értelemszerű összefüggéseket tegyen ebbe. És az is egy kihívás, hogy nagyon sok adat gép által generált. A fizikai állományoknál megszoktuk, hogy emberek dolgoznák fel ezeket. Itt a gép nagyon-nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy ezek megszületnek. És az, hogy szellemileg rend legyen, ahhoz muszáj azt néznünk, hogy mi is függ össze valójában, mit tekintünk műnek, és azon belül hol vannak a határai az eredeti műnek, hol egyáltalán még ugyanaz a mű, egy fordítás, vagy egy apró verziómódosítás kapcsán, és hol van az a határvonat, középen van egy vékonyka vonal, ami katalogizálás szempontjából nagyon fontos, hogy új műnek tekintjük már egy szabadfordítást, vagy egy operafeldolgozást, vagy megfilmesítést, és persze a lóra való leírást meg aztán végképp. De hogy ezt valamiképpen tudjuk, ezt a gépek biztos, hogy nem fogják kitalálni. Tehát itt valami olyan dolgot kell megteremtenünk, ami alapján ezek az összefüggések előállíthatóakká válnak. És a könyvtári világ, amikor ezen gondolkozik, akkor sok mindent tesz. Egyrészt katalogizási szabványt vezet be, ami RDA, ami próbálja az entitásokat összekötni. Ha egyáltalán még cserélünk adatokat, és nem megosztásról beszélünk, és kell még adatcsere formátum, akkor a bitframe-en kezd gondolkozni azon, hogy ezek a szellemi egységek hogyan kapcsolódnak, és miképpen kellene ezt felépíteni. Ebből már több verzió is születik természetesen. És persze megpróbálja azt az FRBR struktúrát, ami a relációk a különféle szintek között, nem csak a múzeumoknál, nem csak a levéltáraknál, hanem a könyvtárakban is megvalósítani. A mi könyvtárunk eldöntötte, hogy a Folio nevű platformot vezeti be, amely egy nyitott együttműködési platform, és annak a metaadat modellje a Bitframe által inspirált. Tehát itt is látszik, hogy próbálja összefüggésbe helyezni azokat a szellemi egységeket, amik összetartoznak. Ahol áll most ez a történet, csak nagyon röviden mutatom, hogy itt néhány applikációnak a kis ikonja látható, ezek a meglévő applikációk, és itt van egy olyan katalogizáló rész, ahol itt bitframe struktúrában szövi össze a meglévő katalógus bejegyzéseket. Itt még eltárolja azokat az eredeti formátumokat, amik akár Markban, akár Dublin Core-ban, vagy bármiben, bitframe-ben akár születnek, és van már egy katalogizáló modul, ami működik, ugye ez egy pillanatnyilag a Mark katalogizáló modul. Tehát van egy ilyen átmeneti tároló, ahol azt mondja, hogy nem folio formátumban is még elteszi mindaz, ami leírás. A nem folio tehát azt jelenti, hogy nem a bitframe jellegű entitás alapú logikai összefüggésben. Hogy még világosabb legyen, ez a dia azt mutatja, hogy képes vagyok az applikációimat, magát a katalógust többféle katalogizáló modullal összekötni és táplálni. Egy olyan eredményről számolok most be, amit az elmúlt hónapokban készítettünk a mi könyvtárunkban, és már használják a külön gyűjteményeink. Ez ennek a katalogizálási logikának egy továbbfejlesztett változata, ahol azt mondtuk, hogy természetesen lehetséges, hogy külön modult készít az ember a Markra, külön modult a Bitframe-re, aztán a Dublin Core-ra, aztán a Mods-ra és a többiekre, de ez megoldható úgy is, hogy megközelítem ezt a kérdést úgy, hogy mit is jelent egyáltalán leírni bármit a világon. Azt sajnálom, hogy egy kicsit az írás úgy látszik összecsúszott, de a lényeg az, hogy úgy közelítettük meg, hogy objektum típusokat lehet leírni. Azoknak vannak mindenféle tulajdonságai, és ezeket hozzá tudom rendelni. Nagyon szabadon kreálhatok bármilyen sémát a leírás kapcsán, és ebben a katalógus megközelítésben a digitális objektum és az analóg nem válik el, hanem összekötődik. Tehát képes vagyok mind a két világot nagyon szabadon összekötni. A funkciói ennek a katalogizálónak sokrétűek. Leírhatok gyűjteményeket, az a legmagasabb szinten. Azon belül aztán leírhatok entitásokat, leírósémákat, különféle tulajdonságokat rendelhetek hozzá, tartalomtípusokat, és hát az egészet persze képes vagyok importálni más rendszerekből, és azokat a tevékenységeket, ami ebben a katalogizálóban folyik, azokat képes vagyok logolni, visszakeresni és nézni a változásokat. Tehát ez a belső felépítése ennek a katalogizálónak rettendően szabad. A külön gyűjtemények, ami ezt használják már, azok körülbelül 30-nál több különféle sémát találtak ki. És itt jön a kérdés, hogy ha én leírom bármilyen szabad módon azt, amit én le szeretnék írni, hogyan kommunikálok a külvilággal. Ezt is megoldja ez a rendszer, és pedig úgy, hogy ezeket a belső sémákat meppeli, megfelelteti azoknak a szokványos vagy standard formátumoknak, amit adatcsere formátumnak ismerünk most. Például a Mark is egy adatcsere formátum, vagy a Bitframe is egy adatcsere formátum, és képes ezeket a dolgokat összekötni. Tehát képes vagyok generálni azt az információ halmot, amit a külvilág egyértelműen ért. Így van egyébként a Svéd Nemzeti Könyvtár is, amelyik tavaly nyáron áttért Bitframe katalogizálásra, de mivel az egész külvilág még Markot beszél, ezért ők is egy konvertert csinálnak, hogyha a külvilágból valami érkezik Markban, azt lefordítják a saját Bitframe ügyükre, és amikor szeretnének adni valamit, akkor ezt vissza konvertálják a másik irányba. Lehetőségem van kötött szótárakat készíteni, ez is paraméterezhető módon. Tehát bármit ebben a rendszerben, anélkül, hogy programoznám, be tudom állítani, meg tudom feleltetni. Egy nagyon flexibilis katalogizálási módszer ez, ami teljesen újszerű. És itt nagyon fontos kapcsolódása van ahhoz, hogyha egy kötött szótárt nagyon nagynak gondolok, azt már akkor névtérnek hívom. És ez a következő lépésünk, amit már elő is készítettünk, hogy a névtér, amit szintén az elmúlt hónapokban fejlesztettünk, és hamarosan elérhető szolgáltatásként a Relexet is benne foglalva hamarosan elérhető lesz, össze lehet kapcsolni. Mivel hogy itt több előadás is szól a nemzeti névtérről ezen a konferencián, ebben nem mennék túlságosan részletébe, csak néhány számomra az entitás oldalról nagyon fontos karakterisztikát emelnék ki. Az például nagyon lényeges, hogy az egész alatt van egy nyelvi modell, tehát a magyar nyelv összes szó szavát, vagy karakter sorát gyakorlatilag megfeleltet egy értelmes dologként azonosítóval. Tehát azonosítja az egész magyar nyelvet. Addig, amíg ennek nincs azonosítója, értelemszerű azonosítója, addig nem lehet semmit fölvinni. És az is nagyon fontos számomra, hogy kapcsolható lokális névterekhez, tehát ez a nemzeti névtér képes arra, hogy megfeleltessen dolgokat a lokálisan fölvitt névterekhez, illetve be tudjon vonni más intézményeket, vagy esetleg intézményen kívüli kollégákat és munkatársakat. Kettős feladata van természetesen ennek is, van egy szakmai, nagyon összetett feladata, és van egy laikusok számára való szolgáltatás. Magának a szakmai oldalnak a leglényegesebb felületei azok, amikor a workflow-kat, tehát a munkafolyamatokat szabadon lehet definiálni, vitafórumokat lehet szervezni, tehát bizonyos dolgokat, konkuráló adatokat, stb. Meg lehet beszélni, és maga az adatmodell egy extrém módon normalizált adatmodell. Szerintem ezek a leglényegesebb tulajdonságai. A nyelvi modell, itt az admin felülete ennek, tehát így lehet fölvinni különféle adatokat, ahol meg lehet adni a kitüntetett névalakokat, az időbeli érvényességet, és rengeteg olyan tulajdonságot, ami nagyon lényeges ezeknél a szempontoknál. Addig, amíg, amint említettem, nem visszük fel egy azonosítóval a nyelvi modellbe, addig nem is vagyunk képesek ebben semmit létrehozni. Nekem nagyon tetszenek a felületei. A földrajzi névtérnek például van egy idő csúszkája, amin keresztül az a forma is, tehát az a geometriai forma, hogy egy földrajzi tér felépül, annak a hierarchiára, hogy hova tartozik, milyen földrajzi egységekben, mi van alatta, fölötte. Szerintem ez egy csodálatos és nagyon szépen áttekinthető, de ugyanígy a személy névtér is, ami kronológiát is tartalmaz, különféle foglalkozásoktól elkezdve mindenféle olyan névalakokat, és linkeket különféle információkhoz. De azt gondolom, hogy ez egy olyan szépen megcsinált felület, amit öröm használni. És számunkra az is nagyon fontos, hogy a személynévtérnek van egy katalógus kapcsolata az OSK katalógusával, de azokat a műveket, amiket a különféle szerzők írtak, egy kattintással elérhető, és megnézhető a mi katalógusunkban. Háromféle módon kapcsolódhat a nemzeti névtér a különféle lokális névterekkel, ugye fel lehet terjeszteni a nemzeti névtérbe, szinkronizálni lehet vele, illetve származtatni lehet onnan adatokat. A harmadik nagy fejlesztésünk az egy integrált szövegkereső volt, és ott is nagy szerepe van az entitásoknak. Ez egy bármilyen fajta szöveget megevő integrált szövegkereső, egy OCR folyamat az eleje, és utána történik a HunSpell segítségével egy szótövezés, adattisztítás, automatikus javítások, ahol szükségesek, és utána a feldolgozás során, vagy után egy szinonima kezelés, illetve indexelés történik, és a végső lépések, ami számomra nagyon fontos, hogy itt entitásokat képzünk, és ezeket egy gráf adatbázisban feldolgozzuk. Egyrészt vizualizálható összefüggéseket is lehet itt csinálni, de meg lehet csinálni azt, hogy a megfelelő összefüggések feltárhatók ezek alapján, és persze ezáltal az, hogy a kereső felületen ezek a történetek nagyon jól használhatók. Az admin felületeken lehet beállítani azt, hogy milyen módon dolgozzuk fel ezeket a szövegeket, tehát különféle algoritmusokat lehet beállítani az automatizálás számára. És persze képes a megjelenítés során nagyon sokféle részletet megjeleníteni. Hogyha van ugye digitális objektum mögötte, akkor az is megnézhető, hogyha jogilag ez tiszta, akkor letölthető a PDF. Tehát rengeteg olyan kapcsolódás van, ami nagyon célszerű. A tartalomjegyzék ugyanígy megnézhető, a borító, stb. Stb. Informatikusként nekem az nagyon fontos, hogy a gép tanítható, tehát az algoritmusok során, amik finomításra kerülnek, egyre jobb ez a történet, különösen a mesterséges intelligenciával segített feldolgozásnál. Itt például arról van szó, hogyha az ember megtanítja azt, hogy ez a képen felismert ember kicsoda, akkor a gép képes összekötni nagyon-nagyon sok információt pillanatok alatt, és nagyon rendezetten. Megint csak informatikai szempont valószínűleg, hogy a használt technológiák, ezek általában nyílt forráskódú, nagyon robosztus az iparban bevált technológiák. Tehát azt jelenti, hogy nem saját fejlesztésű dolgok, hanem igazából olyan komponensekből összerakott történetek, amik valószínűleg nagyon nagy adatmennyiségeknél is jól fognak működni. Itt néhány fel van sorolva, és maga az OCR folyamat lehet manuális és automatikus is, tehát a Hunspell OCR-ezés kombinációjában a manuális javításnak is van arra is van lehetőség, illetve az automatikus javítások is taníthatóak. Azt hiszem, 5 évvel ezelőtt vetítettem először Networkshopon azt az ábrát, hogy hogy néz ki most a pillanatnyilag is az OSK-nak az adatbázis felhője. Az is látszik, hogy kapcsolódások alig vannak az adataink között. Most tartunk ott, hogy egy adatkonszolidációs projekt kapcsán az összes adatunkat elkezdtük feldolgozni, egy köztes platformba betettük, és a jövőbeli rendszerre, az OKP-ra készítjük őket elő. Tehát van egy ilyen köztes megoldás, a könyvtárosok tudják ellenőrizni a különféle konverzióknak az eredményeit, és azt meg tudják nézni. Az is nagyon fontos, hogy amikor konvertálunk, akkor a különféle mark által jól ismert, de egyébként nem gyakorolt könyvtárosok számára nehezen olvasható felbontásokat emberi fogyasztásra alkalmassá tesszük. Tehát egy olyan rendszerben jelenítjük meg, ahol legördülő menükből lehet megnézni, hogy valójában ezek mit is jelentenek. Ugye itt kétfajta mezőt mutatok, ez a 008-as mező, ugyanez igaz rá, mint a másikra. Ó, jó. 3 perc? Biztos?
4.
Jó. Van egy olyan funkció is benne, ahol meg lehet nézni, hogy az a konverzió, amit Markban az ember elkezd csinálni, az mennyire felel meg a Hummark és a Marknak, tehát igazából a katalogizás közben meg lehet nézni, hogy jó irányban halad-e a katalogizálás. Rövid az idő, úgyhogy ezt a diát akkor nem fogom nagyon részletesen, és ráadásul is vannak csúszva valamiért a diák. Ezt egy Mac-en csináltam, sajnálom, hogy ennyire. Itt összefoglalja ez a dia azt, hogy abból a lineáris leírásokból és a különféle változatokból hogyan lehet egy kapcsolt entitás alapú adathalmazt létrehozni. Ez a dia azt mutatja, hogy a társadalomban is ugyanilyen változások vannak, amik az intézményi struktúrák átalakulnak, és egyre kisebb, nagyon önálló entitások jönnek létre, akik nagyon önállóan tudnak abban az együttműködésben részt venni, hogyha van egy olyan platform, egy köztes munkafelület, amin lehet dolgozni. Csak azt akartam a vézzel mutatni, hogy van egy csomó olyan alkalmazás van, ahol emberek adatokat adnak, a gép méri az adatokat, az autók sebességét, és ezt azonnal szolgáltatásba visszaadják, és ugyanilyen a Wikipédia, ami megelőzi mindazt, amit most a könyvtárokban csinálunk, ahol szerkesztőségi felületeken nagyon jól definiált módon, először egy enciklopédiaként, aztán médiavikiként, a médiafájlok feldolgozásával, aztán Wikidataként, és ami emögött most újonnan fejlesztett szoftver van, az a Wikibase, ami mind a hármat kiszolgálja. És itt az entitások nem csak az adatentitások, akik együtt dolgoznak, hanem azok a közösségek is, akik képesek egy ilyen online felületen dolgozni. Ez a mintaképe igazából annak az OKP platformnak, amit mi ki akarunk dolgozni. Ezt nagyon rövidre fogom, akkor be lehet költözni az OKP-ba teljesen, tehát föl lehet adni majd, hogyha elkészül ez a platformunk a mostani IKR-eket, az is lehet, hogy csak szinkronizálja az ember az adatait, az is lehet, hogy bizonyos adatbázisokat költöztet csak bele, és olyan is lehet, hogy a lokális adatbázisokkal ezeket összeköti, de ami nekem lényeges az, hogy a intézményen kívüli emberek is képesek ebben részt venni. A munkamegosztásban tehát hatalmas az átalakulás, az intézményen kívüli embereket is be lehet vonni, citizen science, crowdsourcing, és mindez lehetővé válik, és kell is azzá váljon, hiszen a problémákra nem az a megoldás, hogy még több energiát fektetünk a régi monolitikus rendszereinkbe, hanem az, hogy egészen újfajta módon kezdünk együtt dolgozni. És ennek felel meg szoftveresen a fólió architektúra, ami szintén ilyen apró entitásokra bontja a feladatokat, nem csak modulokra, hanem van egy olyan kommunikációs módszere, amivel képes bármiféle struktúrában, adatformátumban is és szoftver megoldásban is egymással kommunikáltatni ezeket a dolgokat. A könyvtári rendszerekre tehát igaz az, hogy megint paradigmaváltás előtt állunk, hiszen a monolitikus rendszereket le kell váltsák ezek a moduláris dolgok. És itt van még egyszer az a dia, ami ez alapján, a logika alapján kialakult, és amit létre akarunk hozni. Ezek azok a funkciók, amik tükrözik mindazt, amit elmondtam, hiszen van egyrészt a hagyományos könyvtári funkciók, de vannak a felhasználói, az országos szolgáltatások és a technikai szolgáltatások, webaratása és digitalizálás is beleértve. Jó, és akkor ezt tényleg nagyon rövidre fogom, hogy azok az entitások, amiket itt most elmondtam, adatok, az IT-ban a különféle szoftveregységek, a szereplők, a kapcsolódások, ez egy központi platformon, igazából egy eszközben fognak kifejeződést kapni az OKP-ban. Tehát egy olyan eszköz jön létre, ami alapján lehetséges lesz az, hogy a másik oldalon teljesen testre szabott individuális megoldásokat tudnak a könyvtárak és a felhasználók is kapni egy megosztott hálózaton. Tehát ez a lényeges, hogy bár központi a megoldás és egy felhő alapú szolgáltatás lesz, nagyon paraméterezhető, nagyon megcsinálható. És ez egy lényeges gondolat, és ez már tényleg az utolsó, hogy a tér és az idő korlátai megszűnnek, és ez nyitja meg azt a lehetőséget az IT fejlődésével, hogy képesek vagyunk egy olyan igazi, valós idejű együttműködésre, ahol a komplexitás növekedése nem egy átokként, hanem egy áldásként lehet felfogni, hiszen hogyha bevonjuk azokat, akik termelik ezeket a tartalmakat, és szervezzük ezeket egy központi együttműködésbe, akkor ez működhet. És az a jó hír, hogy aláírtuk azt a szerződést április 12-én, nem mi, hanem a Kifű és az Elgov nevű cég, ami őket kötelezi szállítóként arra, hogy jövő év végére mindazt a funkcionalitást, amit azon az ábrán az előbb mutattam, leszállítsák, a határidő a legjobb múzsa, és nekik most van egy határidejük, és már amint tudjuk, az első modulokat be fogjuk vezetni, tehát nem csak jövő év végére lesz ebből használható dolog, hanem már sokkal előbb is. Tehát a névtér már most használható lesz hamarosan, de ezek egyre jobban. És ami fontos üzenet, és az utolsó mondatom, hogy szeretnénk azt a könyvtári együttműködést, amit 2016-ban elkezdtünk, folytatni, most újult erővel, hiszen van egy szerződés is hozzá, hogy mindaz az igény, ami a másik könyvtárakból jön, az ebbe az OKP-ba, ebbe a fólió bevezetésbe megvalósítást nyerhessen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Én is köszönöm.